Ha jól néztem vissza a kis feljegyzéseimet, akkor a nyári szünet előtt pont úgy hagytuk abba, hogy a nagy parancsolat még kimaradt a 22. fejezetből. Akkor a 22. fejezet 30. és 40. versei között lévő, 34. és 40. versei között lévő szakaszt olvasom. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elhallgattatta, összegyűltek. Egyikük pedig egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Azt gondolom, hogy maga a vers részlet vagy szöveg részlet mindenkinek ismerős. Nem csak azért, mert ez egy bibliaolvasó közösség, hanem mert minden úrvacsorai liturgiának, hát gyakorlatilag szó szerint áttemelve ez a része. Na most viszont, egy kicsit azért lapozzunk vissza, hogy milyen környezetben van. Ugye ez a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította. A 22. fejezetnek a vita iratai zömében tényleg arról szólnak, hogy a különböző zsidó felekezetek, vagy vallási csoportok gyakorlatilag konfrontálódnak Jézussal. Ennek az az oka, hogy megpróbálják valahogy Jézust elhelyezni a palettán, hogy akkor tudjuk, hogy velünk van, vagy ellenünk. És ugye a szadduceusokat elhallgatja Jézus, ők voltak az a vallási csoport, akik tagadták a feltámadást. És amikor a farizeusok látják, hogy na, most elintette a szadduceusokat, akkor menjünk oda, mert ha velünk van. Tehát ez az indulat van igazából emögött, a mondat mögött. Hogy a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elhallgatta, összegyűltek. Tehát akarják tudni a farizeusok azt, hogy akkor Jézus bekategorizálható-e abba a tanítási egységbe vagy blokkba, amit ők képviselnek. És erre jön a Jézusi válasz. A farizeusoknak ugye a törvény, meg a törvény a magyarázata az mindenek előtt állt. És gyakorlatilag erre jön Jézusnak a válasza. Egyébként nem Jézus találja ki a mondatokat. Tehát ez az aranyparancsolat, vagy nagyparancsolat, gyakorlatilag így ebben a fordításban lehet, hogy Máté által kerül Erősvár, a mi Istenünk, Isten hozott a leközlésre, de az Ószövetségben ugyanúgy megtaláljuk a 10 parancsolat értelmezéseként a nagy parancsolatot. Tehát gyakorlatilag Jézus az Ószövetséget visszamondja a farizeusoknak, de egy fontos, fontos lelkülettel. Mert hogy amikor arról beszélünk, hogy hogyan értelmezzük a törvényt, önmagában véve nagyon izgalmas az, hogy az Úristen Mózesnek 10 törvényt, illetve 10 igét ad át a kőtáblák formájában. Ezt ugye Mózes egyszer jól tönkretöri, aztán kivésheti újra, de az igék változatlanok. Ebből a 10 parancsolatból nagyon rövid időn belül lesz 248. Aztán abból 365 tiltórendelet, és mire Jézushoz elérünk, addigra ebből a 10 igéből több mint 600 törvényt magyaráznak a farizeusok. Ez fejben tarthatatlan. Én mindig meghajoltam a jogász hallgatók előtt, mert hogy ők nagyon sokszor úgy vizsgáznak a magyar felsőoktatásban, hogy nekik a különböző törvénykönyveket fejből kell tudni. És ez egy irdatlan szellemi teljesítmény. Most akkor abba gondoljunk bele, hogy nem megsértve a jogászokat, mert tényleg azt gondolom, hogy a polgári törvénykönyvnek a fejből tudása is egy óriási teljesítmény, de hogy most akkor gondoljunk abba bele, hogy ezt úgy kellene fejből tudni, csak ezt a 613-at, hogy akkor, amikor én a pékhez megyek, akkor is jó keresztény legyek, és ott se csináljak, mondjak, gondoljak valami olyat. Meg amikor a vitában vagyok az atyám fiával, akkor ezt nem lehet. Tehát 613 törvényt az embernek a fejében pörgetni. Ha valaki játszott már olyan játékkal, aminek kicsit összetettebbek a szabályai. Én nagyon szeretek társas játékozni. És rendszeresen vagyunk abban a cipőben, hogy amikor valami új, összetett, komolyabb társasjátékkal ismerkedünk, akkor sokszor mindegyikünknek ott van a játékszabály mellettünk, hogy mikor, honnan puskázzak, hogy hogyan működik a dolog. Hát így nem lehet élni. És akkor ezt a 610x parancsolatot kellene valahogy megtartani a farizeusi felfogásban. És ezért hozza Jézus valójában a törvénynek azt a magyarázatát, ami már az Ószövetségben is benne van, mert hogy a szeretet a Bibliában, és ez nagyon fontos egyébként szerintem kimondani, az nem egy érzés. A szeretetet mi kezeljük sokszor érzésként vagy érzelemként. De a szeretet a biblikusan az egy cselekvő indulat. Nem hiába írja az Új Szövetség azt, hogy az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Tehát, hogy az, hogy én szeretem az Istent, hogy szeretem az embertársamat, az nem egyszerűen egy érzelem, hanem az engem motivál arra, hogy vállaljam, ha kell, a saját gyarlóságomat, ha kell, akkor vállaljam az ő sokszor nehezen elhordozhatóságát, mert ugyanolyan bűnös emberből van, mint én, és hogy legyen bennem az a törekvés, hogy amit az Isten felé megtehetek, a magam bűnös ember módján, azt a lehető legjobban, vagy legtöbbször, vagy legtöbbet adjam oda. És ez nyilván új szövetségi szűrőn átengedve tudjuk, hogy ez nem elég az üdvösséghez, félreértés ne essék, de hogy érdemes a szeretetre indulatként gondolni. Mert amikor mi arról beszélünk, hogy szeretjük az Istent, és szeretjük azt, hogy mi az Istenhez tartozunk, akkor szerintem nagyon fontos azt is kimondani, hogy ennek ellenére egyébként bűnös emberek vagyunk. És nem váltjuk meg saját magunkat a templomba járással, meg az egyházadó befizetésével, és amikor jól cselekedni, az sem üdvösségszerző. Tehát, hogy nem erről van szó. De hogy megpróbálom azt a szeretetet, ami a Krisztusban megmutatkozik, a saját életembe valahogy tovább élni. És nyilván ennek lesznek óriási hibái, meg valójában nem fogom tudni, de törekszem rá. Ha elbotlok benne, akkor újra nekiállok. És ez azért nagyon fontos, mert 613 törvényt nem fogunk tudni a fejben tartani. Reflexzerű szinten fejben tartani. A Krisztushoz visszakanyarodni bűnbánattal viszont bármikor szabad. A Krisztustól a bűnbocsánatot elfogadni viszont bármikor szabad. És amikor arról beszélünk, hogy nekünk keresztény emberként az a feladatunk, hogy szeressük egymást, akkor valójában ennek a kettőnek a tengelyén kell valahogy az életünket megélni. Rengeteget hibázunk, nap mint nap. Nincs olyan keresztény ember szerintem, aki napi szinten ne követne el valamilyen hibát vagy bűnt az Úristen ellen, meg a másik ember ellen. Mert egyébként továbbra is állítom, hogy ha a másik ember ellen vétek, akkor vétek az Isten ellen, de ha vétek az Isten ellen, véteni fogok a másik ember ellen is. Az viszont biztos, hogy a Krisztus megvált. És a Krisztus azt a szeretetet, amit nekünk megmutatott saját magában, azt nem felrakta a keresztre, hogy tessék, itt van, nézzétek, hanem úgy rakta oda a keresztre, hogy tessék, itt van, és vegyétek. És próbáljátok megélni. És hibázzatok benne, ha kell, ezerszer. És utána gyertek vissza, és vegyetek még belőle megbocsátást, és hozzátok ide a hibáitokat bűnbánattal. És ez szerintem több, mint az, amire így egyébként a 21. század azt szokta mondani, hogy szeretet. És egyébként ez nagyon fontos, hogy a Biblia, ez a magyarban sokszor elveszik, de hogy különböző szavakat használ. Mert amiről itt Jézus beszél, az az agapé. És amikor a 10 parancsolatot magyarázza, akkor szintén az agapé szeretetével fordul a farizeusok felé. Tehát itt egy picit egy ilyen nagyon kedves kiigazítás is van, hogy kedves farizeus testvérek, vegyétek már végre észre, hogy a törvényt nem magyarázni kell, meg kőtáblára vésni, hanem észrevenni, hogy mire mutat. És aszerint élni. Mert a törvénynek megfelelni senki nem fog. Majd a 23. fejezetben látjuk, ott Jézus gyakorlatilag pontról pontra végig fog menni a farizeusi tévedéseken. És törvény ismeret vagy törvénymagyarázati tévedéseken is. Viszont az, amire a törvény rámutat, tudnélik, hogy egyedül az Isten az, aki tökéletes és üdvözíthet, az kiolvasható a törvényből. És hogyha a törvénynek ezt az olvasatát helyezem előtérbe, akkor kiderül, hogy én nem leszek jobb, hogyha valamelyiket végre sikerült betartanom. És a másik nem lesz kevesebb, hogyha ő nem tudta azt betartani. Hanem így rájövünk arra, hogy valójában nekünk az Isten kegyelmét kell közösen is, meg egyedül is keresni, mert egyébként nem tudunk ennek a, nem csak a 613-nak, a 10-nek se megfelelni önmagunkban. És akkor itt egy picit megállok, mert hát, ha van hozzászólni való, és akkor majd utána megyünk tovább a 23. fejezettel. A 22. fejezet 41 és 46. verse, ami már a fejezet vége, ha jól emlékszem, így hangzik. Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus, mit gondoltak a Krisztusról? Kinek a fia? Ezt felelték, Dávidé. Ő azt kérdezte, hogyan nevezheti akkor Dávid a lélek által urának, amikor ezt mondja, így szól az Úr az én uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. Ha tehát Dávid urának nevezi őt, miképpen lehet a fia? De senki sem tudott neki válaszolni egyetlen szót sem, és attól a naptól fogva senki sem merte őt megkérdezni többé. Ebben az az izgalmas ebben a szakaszban, hogy most nem akarok butaságot mondani, de szerintem ez az egyetlen egy olyan szakasz, amikor nem a farizeusok provokálják Jézust, hanem Jézus a farizeusokat. De egy nagyon fontos része mutat ugye rá, mert hogy a Dávid fia az egy messiási cím az Ószövetség alapján, és a messiásra sokszor hivatkoznak úgy, hogy jön, érkezik a Dávid fia. És amit itt Jézus beidéz, hogy hogyan nevezheti akkor Dávid a lélek által urának, amikor ezt mondja, itt a 100, kiírtam, mindjárt megpuskázzuk, 100 vagy 110-es Zsoltárt idézi, amiben konkrétan Dávid így idézi meg ugye a messiást, és hogy ez a Dávid fia, ez nem pusztán a származását jelöli ki a messiásnak. Mert valóban van az Ószövetségnek egy ilyen folyamatosan szűkölő messiási jövendőlése, hogy először is tudjuk az Ádám és Éva után, mikor a kígyónak ugye elmondja az átkot az Isten, hogy ellenségeskedés szerzek közted és az asszony között, az ő utódja és a te utódod között, ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Ebből már tudjuk, hogy egyszer majd meg fog születni az egy asszonytól, aki majd a kísértés fejére tapos, tehát küldeni fog az Isten egy embert, egy új Ádámot. Akkor az Ábrahámnak tett ígéret alapján tudjuk, hogy Ábrahám utódja lesz. Jó, csak az ábrahámi származás, hogyha nem csak a zsidó értelmezésből nézzük, valójában két tágon megy tovább, mert a muzulmánok a mai napig Izmaelen keresztül származtatják magukat. Akkor ugye az Ábrahámtól való származtatás az megvan utána erősítve attól, hogy majd Dávid és egyébként Betsabé utódja lesz az, aki a messiás lesz, és egyébként ez Jézusra olyan értelemben igaz, hogy József ágán Dávid házából származik. De hogy a Dávid fia, mint messiási cím, az nem csak a származását kell, hogy jelölje Jézusnak, a messiásnak, hanem a zsidó értelmezésben a munkát is, amit el fog végezni a messiás. És a zsidók úgy értelmezték, hogy a messiás ez egy ilyen politikai megváltó lesz. Tehát aki a dávidi királyságot helyreállítja, és én ehhez szeretném hozzátenni gondolatban, nem őket bántván és elítélvén, hogy a dávidi királyságot egy vágyott állapotában állítja helyre. Ez egy nagyon, nagyon fontos, hogy szerintem az emberiségnek, teljesen mindegy, hogy milyen nemzetről beszélünk, mindig megvan az a hibája, ami sokszor egyébként bűnökbe is torkollik, hogy a régmúltat, azt sokszor dicsőbbnek látjuk, mint a jelent vagy a jövőt. És akkor vágyjuk vissza azt, hogy akkor na, azok a régi, mert a himnuszban is benne van egyébként ez a hozzáállás. De hogyha visszarepülünk és megnézzük, hogy hogyan néztek ki azok a korok, csak hogy egy magyar példát mondjak, hogy ne a zsidókra mutogassunk mindig. Mátyás az igazságos. És mindenkinek így él a fejébe. Mátyás sose volt igazságos. Korának legkeményebb adóit vetette ki. Azért terjedt el róla, hogy igazságos, mert hogy ő volt az első olyan király, aki ezeket a kemény adókat viszont keményen beszedte, nem csak a jobbágyságon, hanem a nemeseken is. A saját kortársai egész egyszerűen utálták. És azért utálták, mert nagyon kemény kézzel kormányozta a saját birodalmát. Ez picit az ilyen népléleknek a belelátása a Mátyás figurába, ilyen 101-nehány évvel később jön fel, hogy akkor ő áruhába kilopózott meg, egyszer volt Budán kutyavásár, meg stb. Ha őt történelmi személyként megvizsgáljuk, akkor azt kell elmondani róla, hogy politikai géniusz. és egy végtelenül keménykezű ember, akinek talán az egyetlen egy gyenge pontja Janus Pannonius volt. Tehát, hogy egész egyszerűen teljesen más az a dimenzió, hogyha a valóságot megnézzük, mint hogyha azt, ahogy mi arra a valóságra emlékezni szeretnénk. Tehát, hogy vagy egy másik példát hadd mondjak. És ez most lehet, hogy sokakban fel fogja borítani a bilit. Én nekem nagy szívfájdalmam volt, amikor itt a migrációs hullám elindult, hogy mennyire embertelenül reagáltunk erre a helyzetre, mind a mellett, hogy el kell ismerni, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly probléma, óriási nehézség, és nem lehet engedni azt, hogy embertömegek keresztül zúduljanak a világon. De amikor itt nekiálltunk a migrációba, vagy nekiálltak sokan beleállni a migrációba, nagy magyarok, akkor úgy bennem úgy feljött az a gondolat elsőként, hogy na vajon, amikor Árpád atyánk először átlovagolt a vereszkei hágón, és itt jól nagyon lövészkedett valakit a lovas íjászként, az mennyire örült annak, hogy éppen itt a migráció elindult. És akkor ebből önmagában véve jön egy olyan, ebből a vágyott állapotból egyébként, hogy a valóságot innentől kezdve nagyon könnyű kettős mérce alapján értelmezni. Hogyha Dávid legyőzi Góliátot, akkor az hajde, milyen nagy dolog, de ha mi vagyunk Góliát, akkor nekünk Dávid ne ugráljon. És ebben, hogy a Dávid fia jön, és helyreállítja a Dávidi királyságot, abban egyébként nem egészen az fogalmazódik meg, hogy visszaáll az a Dávidi királyság, ami történelmileg maga a Dávidi királyság volt. Ha ránézünk oda a térképre, akkor azt kell látni, hogy valójában Izrael egy vákumállam. Ez azt jelenti, hogy ha Egyiptom nem akar elindulni keletnek, termékeny félholdról beszélünk. Ez gyakorlatilag a Nílus-delta, meg a Jordán, folyás vidéke által képzeletbeli félhold. Ha Egyiptom nem akar elindulni keletre, és Asszíria, Babilon, Perzsia, teljesen mindegy, hogy sőre emlegetjük, ott egymásnak adták a stafétabotot a különböző birodalmak, a Tigris és az Eufrates vidékén, nem akar elindulni úgy nyugatra, hogy északi kanyarra jön aztán le a Jordán vidékén, akkor tud Izrael ebben a térségben kiteljesedni és rendet rakni. Egyébként nem, mert ez a két nagy hatalom, Egyiptom és a mindenkori belső mezopotámiai nagyhatalom katonailag, gazdaságilag mindig Izrael fölé nőtt. És a Dávidi királyság, hogyha most politikailag nézem, azért tudott egyébként kiteljesedni, hát mert ott ez a két nagyhatalom nem indult el. A filiszteusokat oda telepítették az egyiptomiak, hogy egrecíroztassák Izraelt, de hogy valójában ők egyiptomi támogatás nélkül nagyon nem értek el sok mindent. És akkor itt van egy nagyon nagy mondani valója szerintem magának az Ószövetségnek is a Dávidi királyságról, hogy ne keverjük össze a Dávidi politikai királyságot azzal a Dávidi királyi szemlélettel, ami meg a Zsoltár író bűnbánó Dávidnak a szívében benne van. Tehát, hogy itt valójában kettős maga a Dávidi királyságnak az értelmezése is. Mert amikor Jézus visszautal a Dávidi királyságra, vagy azt is mondhatnám, hogy helyreállítja a Dávidi királyságot, akkor ott masszívan a Dávidi bűnbánatnak a jelei mutatkoznak, nem a Dávidi politikai sikereknek. És ezt a kettőt keverik a zsidók, és azt várják, hogy a messiás egy politikai megváltó legyen. És amikor Jézus visszakérdez, hogy akkor kinek a fia, meg hogyan, és akkor nézzétek meg, hogy ott van a 110. Zsoltárban, hogy úrként hivatkozik mármint magára a Krisztusra, akkor hogyan lehet Dávidnak fia az, aki ura? Ez a kor felfogásában tehát ez nem összeférhető. Mert még a császárnak is tisztelnie kellett a saját atyát. Akkor is, hogyha már az uralkodás jogát ő gyakorolta. És ráadásul ugye Isten jobbjára ülteti, mármint hogy magát a messiást a Zsoltár szerint, és ugye jobban mindig az örökös ül, tehát valójában akkor a messiás az nem Dávid örököse, hanem az Isten örököse. És itt az a izgalmas, hogy Jézus nem a származást vonja itt alapvetően kétségbe, hanem az uralkodás módját utasítja vissza, és próbálja egy picit elérni a farizeusoknál, hogy értsék, hogy ő nem politikai megváltó. Tehát ne és ez nekünk is szól keresztényeknek, mert nagyon sokszor látom azt, hogy a jézusi etikából nagyon sokszor csinálunk egy ilyen apró pénzre válható lőzungot. Ilyen volt a diakóniai teológia mondjuk az előző rendszerben, amikor nagyon a kommunizmus árnyékában nem lehetett hangosan kereszténynek lenni, akkor kitaláltuk ezt az állami nyomásra, ezt a diakóniai teológiai fogalmat, ami ugye arra szolgál, hogy hát ugye a szeretet szolgálatokán a leszakadottak felé kanyarodik az egyház, meg őket is tápolja, meg segíti, de egyébként mi is építjük a kommunizmust. Most nagyon kifacsarva foglaltam össze azt, ami diakóniai teológiaképpen ment közel 50 éven keresztül, nem csak nálunk, hanem a reformátusoknál is. De a mai napig lehet ilyet találni. Amikor hagyjuk, hogy a politika tematizálja az egyházi kérdéseket, és nem az egyház. Amikor mondjuk választások mennek el azon, vagy választásokat nyernek meg azon, hogy ki mondja magáról hangosabban, hogy ő a jó keresztény. És ez azért nagyon, nagyon érdekes számomra, mert hogy Jézust nem lehet politikailag tematizálni. Jézus saját maga utasítja vissza azt, hogy őt politikailag tematizálják. Neki annyira mindegy, hogy az amerikai választásokon most ki fog nyerni. Az a nem mindegy, hogy a dávidi bűnbánat az az emberben megvalósul-e, amikor az Istent keresi. Az a nem mindegy, hogy látom-e azt, hogy a dávidi származás ez nem egy genetikai hagyomány, nem egy kulturális örökség pusztán, hanem egy irány, amire próbál rámutatni, és az az irány egyébként nála pont a keresztben csúcsosodik ki. Vagy az ő saját kereszthalálában. És itt nagyon, nagyon rendbe kell szerintem rakni azt, hogy Dávid saját maga, amikor a messiásra gondol, és nyilván tőle indul majd el ez az egész Dávid fia történet, akkor ő egyébként nem emeli ki saját magát, mint tekintélyt. Az atyának meg lenne a joga arra, hogy tekintélyként hivatkozzon saját magára a leszármazott felé. És Dávid egyébként nem teszi. Tehát ő maga mondja ki azt, hogy ő kisebb, mint a messiás. És ezt lélektől sugalmazottan teszi. És amikor Jézus erre az egészre rámutat, akkor pont azt akarja elmagyarázni a farizeusoknak, hogy ne várjatok olyat, ami nem az Istentől való, csak ti bele akarjátok magyarázni az Isten akaratába a saját vágyaitokat. És ez azt gondolom, hogy nekünk is egy óriási figyelmeztetés, mert szerintem ez a nagyon-nagyon régi kísértése egyébként az embernek, hogy mondom, hogy legyen meg a te akaratod, de azért magamban egy picit mindig oda rakom, hogy de olyan jó lenne, hogyha azt akarnád, amit én. És akkor itt egy picit megállok, mert hát ha van hozzászólni való.